16. fejezet. Egy kis kóstoló az önkormányzati tevékenység mezejéről. A nagy vagyon semmit sem változtatott Koperecki alapjellemén. Érdekes maximum kompozitum volt, fösvén és bőkező, sőt pazarló. Vegyelemeire bontva van benne egy kevés a felvidéki gavallérból, szeret sokat mutatni, ha nem kerül nagyon sokba, egy kevés az oligarchából, jól esik egy kis erőszakot gyakorolni másokon, a saját szeszélyei kedvéért, ha nem jár nagy veszedelemmel, és végre némi kapzsi üzleti vér is beleszorult, mely arra ösztöké, éli, hogy minden egyes tényből kihúzza a maga kis polgári hasznát. Elméletben talán kizárják egymást a tulajdonságok, mert hogyan lehetne gavallére haszonleső? Tűz és víz együtt. Ám a gyakorlatban elférnek. Ha a Dalárda, a Tűzoltó Egyesület vagy valamely más kunyoráló küldöttség jelent meg nála, akképpen okoskodott. Ezek most 100 forint adományra számítanak tőlem, és ez a kicsiny becslés némi bosszúsággal tölti el, pedig voltak éppen 300 forintot kellene adnom a vagyonomhoz és a nevemhez mérve. És itt a gőg önti el vonásait, de nem vagyok bolond, hogy annyit adjak, szétte tovább gondolatait neki vidámult szelid arccal. Adok nekik a szemtelen tolvajrablóknak 200 forintot, punktum, és adott nekik a kifizetésnél, melyet rendszerint a hű bubenyik teljesített, 150 forintot, azt is köszönjék meg. Még jellegzetesebb példa, midőn karácsony után Clementi szerkesztő úr jelent meg nála mecénást keresve Bontó vármegye monográfiája és főispánjai napjainkig című művére, mely minden új főispán alatt mint megjelenendő kísért, de azért hihetőleg soha se lát nyomdafestéket, talán nincs megírva sem. E keresésben mindenek előtt, azaz kizárólag báró Kopereckihez fordult, hangoztatván, hogy a vármegye becsülete és dicsősége függ a mű megjelenésétől, a főispán maga is belátta ezt, kedvetlenül kérdezvén, és mennyire rúgnának a költségek? 500 forintra a méltóságos uram. Az sok, nagyon sok. Morgott valamit a rossz termésről és a tömérdek kiadásról. Tekintettel azonban, hogy a mű napjainkig terjed, méltóságos uram, egészen napjainkig, vagyis értem, kedves Clementi, azt akarja ön mondani, hogy én is benne leszek. Hát szép, szép, de talán mégis jobb volna, ha az utódom alatt jelenne meg a munka. Miért lenne jobb esedezem? Mert akkor még jobban benne lehetnék, egész működésem kidomborodna, ahogy önök mondják. Á, Istenem! Sóhajtott fel Clementi szerkesztő úr, ki a váltakozó politikai viszonyok szerint már egyszer Clementnek is írta a nevét, és valószínűleg ez volt az igazi. Á, Istenem, arra semmi kilátás, hogy méltóságon megbukjék. Ön igazán gonosz hízelgő, Clementi úr. Higgye meg a méltóságos báró, hogy túl fog engem élni a főispáni széken, és ez esetben, nos, ez esetben halála utánra maradna a munka megjelenése. Az lehetetlen, könyörgöm. Miért volna lehetetlen? Mert nincs olyan ember az országban, aki az én írásomat el tudná olvasni. A szedők 10-szer is eljönnek naponként, hogy egyes szavakat kibetűzzek nekik. A munkának tehát az én életemben kell megjelennie, vagy különben elvész az emberiségre nézve, és ezt méltóságot nem akarhatja. Nem, semmi esetre sem akarom, mentegetődzett a főispán, de 500 forint sok pénz, nagyon sok pénz, és arra gondoltam, hogy talán leíratom az ön felügyelete alatt tisztán olvashatóan a megyei írnokokkal. Clementi úr sarokba szorítatván belátta, hogy engednie kell az összegre nézve, minél fogva eképpen szólott. Nézzük csak, méltóságos uram, egy kis számvetést csináltam a fejemben, és úgy látom, szigorúan megszorítva mindent, talán kijönnék 400 forinttal. És azt persze tőlem várná ön. Nos, meg is adnám szívesen, de nekem most, édes barátom, nincs arra való pénzem, teljességgel nincs. Clementi úr hamiskásan hunyorított szőrtelen szemöldjével is. Kihúzott a zsebéből egy váltóírlapot. Erre mindjárt gondoltam, szólt nyájas mosolygással, ami még visszataszítóbbá tette himlőhelyes arcát. Átkozott Ovidius, nevetett a báró, ki minden tollat forgató embert Ovidius kollégájának tartott, mert csak erről az Edge Kriblerről hallott egyet mást. Maga mindig a talpára ugrik, no, hát megfogott, megadom magamat. És ezzel fogván a tollat aláírta a váltót minden szó nélkül. hiszen az a megjegyzés, hogy erre mindjárt gondolt, fölpaprikázta egy kicsit. Micsoda? Azt tételezte föl róla, hogy nincsen 500 forintja? No, megáll, Jovidius, ezt nem viszed szárazon. Hát itt van a váltócska, Amice, hanem már most mit csinál vele, azt szeretném én tudni. Aláírtam, mert szeretem magát is, az irodalmat is, és kultúrát is, de most jön már a nehézség, mert a megye területén nem szabad leszámítoltatni se pénzintézetnél, se magánosnál. Mit gondol az Isten szerelméért, hogy itt, ahol főispán vagyok, 400 forintos váltóim cirkuláljanak? 40 000 forint, ha volna, azt eltűrném, az méltó egy főispánhoz, tekintélyt szeret, de 400, hisz akkor én el volnék veszve. No hát mondja meg, mit csinál a váltóval. Értékesítem a szomszéd megyék valamelyik pénzintézetében. Ez se lehet, mert csak az én aláírásom van rajta. Az intézetek több aláírást követelnek, de én nem vegyülhetek el mindenféle emberek közé, azt csak belátja. Az nekem derogál. Mindjárt keresztül hasítanám, nem a váltót, hanem a magát, Amice, ha engem rossz társaságba keverne. Ha tud találni egy Eszterházit mellén, vagy egy Nádasdit, azt nem bánom, próbálja, de másképp nem lehet. Nos, mi lesz hát, mert csak ezen föltétel alatt adom ki a kezemből. Valóságosan gyönyörködött a Clementi zavarán, mintha most ő volna felül. De Clementi nem sokáig habozott a felelettel. Van nekem Losoncon egy uzsorás ismerősöm, aki rögtön leszámítolja. Úgy, de bizonyosan nagy kamatot vesz, kérdi a főispán sajnálkozón. Bizony rögtön levon 20%-ot, amilyen az ember. Eszerint maga nem kapna többet, mint 320 forintot. Hallatlan szemtelenség, nem, ezt nem tűrhetem, méltatlankodott Koperecki, és dühesen nyomta meg a csengettyű gombot, mire a főispáni huszár jelent meg az ajtóban. Küldd be azonnal Bubenyikot! Azzal ismét a szerkesztőhöz fordult. Majd elintézem én mindjárt a dolgot keresztényi módon. Addig pedig, míg Bubenyik előjön, nekem is van egy kérésem önhöz. A Voglányi járásban, mint tudja, megüresedett egy szolgabírói állás, mely 2 hét múlva a január 25-i rendkívüli közgyűlésen lesz betöltendő. Nyomja meg egy kicsit a tollat, mely Lieber Clementi, a sógorom Noszti Ferenc mellett, és önnek, mint bizottsági tagnak is erős befolyása van. Nem igen fog menni, méltóságos uram, megmondom őszintén, mert a fiatal urat részint nem ismerik a megyében, részint pedig ismerik. Akik nem ismerik, nem szavaznak ismeretlenre, akik pedig ismerik, inkább szavaznak másra. Vegyük ehhez, hogy az ellenfele Kabióska, Nagyszamár. Az meg lehet, de meg van állapítva a jövője. Ugyan mivel? Azzal, hogy ő tudja a legszebben énekelni a császár és királyi Marseillest, aki hallotta tőle egyszer, okvetlenül rászavaz, érzés dolga az ilyen. Az ördög szántsa meg az effajta sületlen érzéseket. Miattam szánthatja, de azért mégse fog menni. Pedig a feleségem nagyon szeretné. Sajnos, de ami lehetetlen, az lehetetlen, sóhajtott fel Clementi. És én magam is akarom, ropogtatta meg az erbetűt a főispán keményen. Akkor meg is lesz, mondta Clementi meghajolva. Ez már beszéd, ezt már szeretem, szólt a főispán örvendezve, kezet szorítván Clementivel, ki a függetlenségi párt egyik szabad vezére is volt. Ez iránt tehát rendben volnánk, szabad? Bubenyik lépett be. Mit, te kopogtattál megint? Hányadszor mondom, mikor hivatlak, akkor te nem vagy látogató, hát ne kopogtass, hanem izibe jelenj meg, mint egy szellem. Mit tetszik parancsolni? Egyelőre csak annyit, hogy eredj ki és jöjj be kopogtatás nélkül. Bubenyik kiment és bejött, nem ugyan nesztelenül, mint valami éjféli lélek, ellenkezőleg nagy csörömpöléssel, mint egy pusztító tatár, mert a könyökével ügyetlenül benyomta valahogy az ajtó egyik üvegtábláját. Vigyázz, Hémel, mindjárt pofon ütlek! Dühöngött a báró vérben forgó szemekkel. Nem tudsz egyenesen járni, vagy részeg vagy? Bubenyik egy cseppet se ijedt meg, jól ismerte az urát. Miután méltóságot rám parancsolt, hogy szellem legyek, hát azt hittem, az üvegen keresztül is be tudok repülni. Eredj az ostoba kifogásaiddal a pokolba, azaz megállj csak. No, menj hát el, hiszen nem haraptam le az orrodat. Maradj csak, Bubenyicsek, mert azért hivattalak, hogy ezt a derék tekintetes urat megmentsük egy vérszopó piócától, ha lehet. Képzeld el, egy himpellér uzsorást 400 forintos jó váltóért csak 320 forintot akarna neki adni. No, ezt a pogányságot mégse engedhetjük. Ha az én megyémben volna, megcsapatnám, ha százszor el volna is törülve a botbüntetés. De mert nem itt lakik, csak azt kérdezem tőled, barátocskám, hogy van-e 350 forintunk. Bubenyik gondolkozott egy kicsit, szemrehányó pillantást vetett a báróra, és Fokhegyről mondá, lesz. Akkor hát válts be a tekintetes úrtól ezt a váltót, ő is jól jár, és te se jársz rosszul. Ezekben nyilvánult a Koperecki jelleme leghívebben, hisz ez bolond ember, gondolná az olvasó, mert kétségkívül a Balek együgyű szerepe az, amit játszik. Ha azonban jobban meggondoljuk, hogy ez a pénz, mint egy szubvenció számba ment a helyi lapnak, s hogy ő, Koperecki, azon felül a mecénást is adta, sőt, tetejébe egy vezérkolompos szerzett vele a sógora szolgabíróságának egy felette szelít formában, mely a Clementi úr hasznavehetőségét semmiképpen sem koptatta le, úgy azt kell tartanunk, hogy Kopereckinek elég magához való esze volt, noha sajátosan nyilvánult. Ami pedig a költségek lefaragását illeti, ezt oly módon csinálta, hogy szinte úgy rémlett neki a végén, mintha ő szerzett volna 50 forintot. Adakozott, és ezzel kielégíti gavalléros hajlamait, de az adományozott összegből visszatudott csípni egy részt, ami viszont a kapzsisági hajlamainak felelt meg. Clementivel szemben adta a tapasztalatlan nagylelkű mágnást, akit mindenre rá lehet venni, Bubenyikkel szemben a ravasz okos embert, aki mindenből hasznot tud húzni, a közönség előtt pedig a bolondul pazarló mecénást, csak hogy egy kicsit visszájára sült el a törekvése, mert a fennforgó esetet véve például Clementi tartotta őt ravasz kutyának, Bubenyik pazarló bolondnak, és a közönségnek úgy tűnt fel, mint egy tapasztalatlan nagylelkű mágnás, de nem volt talán egyiknek sem igaza. Annyi azonban bizonyos, hogy rövid idő alatt alaposan megnyergelte a különben rakoncátlan vármegyét, hogy mivel, Isten tudja. Épp olyan titok ez, mint amely az állat szelidítő tekintetében rejlik. Bolond kormányzás, mely előbb-utóbb megfeneklik, kétségtelenül van, de okos kormányzás, mely okvetlenül beválnék, nincs és nem lehet, vagy ha lehet, eddig még ki nem találták. Kormányzás csak olyan van, amely sikerül, vagy nem sikerül. Lehet, hogy Bontóvármegyét maga Bismarck se tudná kormányozni, aki pedig egy világot húzgál az ő elméje finom cérna szálain, s lehet elkormányozná jól a legutolsó írnok is, ha fő is pál lenne, és nem tudnák róla, hogy írnok volt, mert hát azt el kell valahogy találni. Márpedig az eltalálása ritkán az okos emberek hivatása. Az okos emberek nem találgatnak, hanem rendszerint akarnak valamit, mégpedig ritkán olyast, amit a nem okosok is akarnának, s ez már magában is nagy baj. Azért aztán Isten mentse meg minden becsületes kormányt az okos főispánoktól. Untig elég az, ha okosaknak látszanak. Merem tehát mondani, hogy báró Koperecki Izraelnek minden sikere beiktatási beszédének különös esetéből sarjadzik. De bármi hatalmasnak látszott is a főispán, a januári rendkívüli közgyűlés tárgyai mégse hagyták hidegen a kedélyeket. A magyar nyelv iskolai tanítása tárgyában bizonyos régi megyei szabályrendelet életbe léptetése volt tárgyalásra tűzve, s a már említett szolgabírói állás betöltése. Nem szenvedett kétséget, hogy Koperecki a magyarosítás mellett van, és azt se lehetett titok, hogy szolgabírónak Noszti Ferencet óhajtja, mégis nagy szervezkedés indult meg az iskola magyarosítása ellen, a nemzetiségi bizottsági tagok fogództak össze, körülbelül a többség, a szolgabírói szék betöltése pedig főleg a magyarokat izgatta, mint akik mindig a mellékes dolgok iránt érdeklődnek jobban. Mindegy. A magyarok szerint mit tanulnak a parasztkölykök, de nem mindegy, hogy ki parancsol voglányban. Éles megjegyzések kapcsában összehasonlítások történtek a rokon és ellenszem festékével. Noszti Feri végre is csak egy tacskó. Herbert és Exlaidinán kell a kutyának. Ha császár és királyi kamarás, maradjon veszteg a király kamarájában, de ne vegye el más ember elől a kenyeret. Legyen a szolgabíró köztünk nőtt, magunk szőrű ember, nem fél mágnás, és fonák is volna, hogy hosszabb a mellény, mint a dolmágy, hogy a szolgabíró méltóságos úr legyen, az alispán pedig csak tekintetes. Kabi Józsira kell szavazni az igaz magyarnak. Jó öreg fiú, aki azért úszott el, mert mindenkiért jót állt. Azon felül a sokat szenvedett hazafiak közé tartozott, mert rajta vesztett az 50-es évek elején a Marseillaise éneklésén, hiszen minnyáján haladtátok egyszer másszor a kék golyónál. Most már csak mosolyog rajta az ember, de azokban a bomlott időkben dühbe hozta, bánatba ringatta, keserűségbe mártogatta a magyar szíveket, úgyhogy a felsőbbség bosszút lihegve csapott rá. Az énekes madárnak kalitka való, az pedig volt nekik Kufsteinben, el is vitték oda vagy 3 évre. Ám bár nagy istentelenség volt tőlük ilyen kicsiségért, mert legfeljebb a dallamban lehetett találni kifogásolni valót, maga a szöveg jóformán a császári királyi katonai sematizmusból merítetett. Osztrák Ármány Ferdinánd, Karl Franz Albrecht Tjevkolajos, Zsófia, Zsófia nagydáma, Kamarilla reakció, Rácz, Szerb, Olá, Illirizmus, Szaxonizmus veszetek el. Heidinger, Leidinger, Windischgrätz, Jellasi, Simonics, Ulich, Urbán, Hurbán, Lamberg, Berger, Wimmer, Prüchner, veszetek el. Szóval elég szépen ki volt gondolva, és a végén nem ártott senkinek. Ha jobban meggondoljuk, még Kabi Józsinak sem. Az a 3 évi pihenés el kellett a torkának, és azon felül nagy rangra emelték az elzárással, mert mikor kiszabadult, az lehetett volna, ami akart lenni, de ő nem akart, ameddig a nap sütött. Vagyis még nyájas zsidók voltak a környéken, de most, hogy mikor a zsidó arcok már elkomorodnak láttára, rászorult a szolgabíróságra. A rokonságot és a főispáni aula benfentes csoportját nem számítva, az egész magyarság a Kabi pártján állott, csak a szerkesztő Klementi pártolt el az utolsó napokban. Egy fecske azonban még nem csinál se őszt, se nyarat. Ebben az egyben nem szabad engedni a főispáni akarattal szemben, hát úgy is vette mindenki, hogy az egész választás csak forma. Nosztiferi le se jött rá Pestről, hol a közismert járdataposókhoz tartozik. Nem éri meg a próbálkozás a vasúti menetjegyet. A közgyűlés reggelén mindenki gratulált Kabinak, csak a főispán mosolygott rejtélyesen. No, hát ha még másképp csöppen. Jegyzé meg ő méltósága útközben, mint a közgyűlési terem emelvénye felé iparkodott. Nem gondolnám, felelt rá Petrovai Tamás, a Kabi ipa, aki történetesen a főispán mellett csoszogott, hogy más győzhessen, vajon? Tojás nélkül nem lehet rántottát sütni, méltóságos uram. Hát, ha olyan csodaszakács akad, bátyám uram. Megnyitván az ülést, mindenek előtt kinevezte Malinkát tiszteletbeli megyei főjegyzőnek, nem kerül semmibe, s neki örömet csinál. Aztán a faltörőkost, az úgynevezett hivatalos szónokot, Liszi ügyvédet szólítá, akivel in camera caritatis előre állapodott már meg. Ő volt kifejtendő a magyarosító szabályrendeletet, s nem csekély ékeszólással bírt a vézna emberke, kár, hogy a hiányzó felső fogai miatt a szavak szétfolytak a nyelve alatt, és bizonyos sípoló vagy sziszegő hangokba öltözködtek. Előjáróban lepocskondiázta a parlamentarizmust, amely szerinte csak a már teljesen kiépített államokba való, ahol csak folyó ügyeket kell intézni, de ahol még alapvető munkálatok teljesítendők, ott a parlamentarizmus egy ütett taplót sem ér. Ne kezdje Ádámon Éván, mordult bele Pénteki Bálint, kit a karzat alatt állván bősszé és türelmetlenné tettek azonnal leáradó mindenféle illatok a hölgyek hajából és keszkenőiből. Az öreg urat rágyaszagot szokta meg otthon, valamint a fokhagymáit a rostélyosokon és a pirítósokon, minden egyéb szag kihozta a sodrából. Halljuk, halljuk! Hangzott fel több helyről élénken, mert ebben a kérdésben nem volt se jobb oldal, se bal oldal, az egész magyarság együtt érzett. Liszi rögtön megmagyarázta, miért indul ilyen messziről. Azt akarja bebizonyítani, hogy miért kell bizonyos dolgokat, melyek az egyik állami szerv feladatai más szerveknek átvállalni, ha amazok képtelenek. A bivaj bizonyára erős, uraim, de ha teszem azt, olyan merészet ugrana, mint a macska, hát okvetlenül kitörni a nyakát, míg a macskának semmi baja sem esik. Ez úgy van, bólintott a főispán. Azért tehát a merészugrásokat a macskára kell bízni. Élénk helyeslés a kormánypárti csoportokban. A parlamentnek felelős miniszterek nem ültetnek olyan fákat, amelyek hosszú esztendők múltán tartanak árnyékot, vagy hoznak gyümölcsöt, pedig a jövendőkre is illik gondolni egy jól vezetett államban, valamint nem szüntetnek meg olyan bajokat, míg kicsinyek, melyekhez hozzányúlni kényelmetlen vagy személyükre nézve veszélyes. Inkább áttolják a jövendő kormányokra, akkorra, midőn már a bajok nagyra nőnek és magára az államra nézve lesznek veszélyesekké. A parlamentáris miniszterek előtt csak azok a sikerek számítanak, melyek mindjárt bekövetkeznek. Mit érne az nekik, hogy 20 év múlva dicsérnék? Nekik az kell, hogy most dicsérjék. Ők az esti lapokra dolgoznak. És ezt nem lehet rossz néven venni, mert minden teremtett lény csak annyi levegőt szív be a tüdejébe, amennyi a pillanatnyi légzésre szükséges, és annyi vizet iszik, amennyi a szomjat oltja. Kivévén a teve, mely a jövendőre is szed be egy kis tartalékot, de a teve csak 2 púpot visel a hátán, míg a miniszterén 400 és néhány púp van. Popolnicki Ambrusa, bozsennai kerület országgyűlési képviselője meglökte könyökével a mellette ásítozó Nosztipált. Ez nekünk szól, ne válaszoljunk rá. Minek? Ez igaza van. Ezek után egy ékes kanyarodással, valami idézettel Thiersztől áttért arra, hogy ilyen körülmények között a társadalomra és a megyére szorul a magyarság erősítésének szent feladata, és ezt az iskola útján érhetjük el legjobban a szőnyegen forgó státutum életbe léptetésével. Viharos ellentmondások zúdultak fel a nemzetiségek részéről, és nyomban felállt Pedák Sámuel, egy óriás termetű tót lelkész, akit luteránus kapisztránnak neveztek vakmerőségéért és gyújtó szónoklatáért. Ijesztő benyomást tett széles vállaival, roppant fejével, melyből 2 vérbeforgó szem bandzsított. Padák volt a megye északi részén fekvő tótság vezérszónoka. Hangja lágy tud lenni, mint a fuvola, de ha akarja, valóságos doppergését dagad és fölrázza a lelkeket. Nincsen ebben máskor semmi veszedelem. A lélek úgyis csak hálni jár a tótba, hosszabb időre nem marad benne. Nincsen pedig azért sem veszedelem, mert jó az Isten egy csomó szászt és oláhot is adott a nemes municipiumnak. Isten ments, ahol csak egyfajta nemzetiség van. Ebből a rosszból jobb a többféle. Ahol 3 van, ott már lehet velük kártyázni. Az egyik mindig tromf, a másik 2 ellen, vagy a 2 tromf 1 ellen, ahogy lehet. A megye politikája ebben sarkallott, és az ilyen diplomatizálás mellett éldegéltek valahogy az előző főispánok, mindig a magyarság akaratát vezetvén diadalra a közgyűléseken. Hanem ennél a szerencsétlen kérdésnél előre látható a magyarság veresége, minek is volt azt előrángatni. Mert az összes nemzetiségek összefogóztak. Hort Pista, a fürge másodaljegyzőkit a VIP szerepével bízott meg a főispán, éppen abban a pillanatban számította össze a pro és kontra szavazatokat, midőn nagy tiszteletű Padák Sámuel úr beszélni kezdett, és sietve robogott az emelvényre kijelentést tenni. 9-el többen vannak, mint kellene. A főispán egykedvűen rágcsált a bajuszát, és Poltárihoz fordult. Mit csináljunk? Poltári vállat vont. Ha én tudnám. Te vagy a vármegye esze. 5 embert kellene hamarjában szerezni. Tűnődött az alispán. A szászokból nem lehet, mert a szászok egymástól szégyenlik a megjuhászodást. Az oláhokból se lehet, mert azok a pópáiktól nem mernek. Talán a tótoktól lehetne, azok puha emberek, csak ez a padák ne beszélne, mert az feltüzeli, megacélozza őket. Megvonjam tőle a szót? Kérdezte a főispán mohó készséggel. Isten ments, azt nem engedi a törvény. Majd elhallgattatom én, ha Izrael bácsi megengedi. Súgta rejtélyesen az aljegyző, odadugva a fejét a főispán és az alispán közé. Szőke göndörhaja, friss rózsás arca ugyancsak elütött a 2 vedlet koponyától. Koperecki az alispánra meresztette szemeit, várva, hogy ő nyilatkozzék. Jó, öcsém, mondá ez, csak eredj, vegyülj el köztük, és gondolj ki valami okos fortét, csábíts el egy pár embert villásreggelizni, itasd le őket, szóval mit tudom én. Cepienti pauca, csinálj, amit lehet, a cél szentesíti az eszközöket. Hort Pista eltűnt, és mint valami pajkos manó, hol itt bukkant fel, hol amott. Az alispánnak, aki lehetőleg szemmel kísérte, úgy látszott, mintha több példányban lenne meg. Most elvegyült a bizottsági tagok csoportjában, majd a karzaton lehetett látni nevetgélve az asszonyokkal. Sőt, az is ő, aki most surran ki az ajtón a tanácsteremből. Ezzel már azt hiszi, az alispán végképp elvesztette szeme elől, de nem sokára megint rátalál, közvetlen a padák háta mögött, úgy tesz, aki semmire kellő, mintha legnagyobb élvezettel hallgatná az ékes bibliai tótnyelven elkvartyogott beszédet. Padák úr még csak a kezdetnél van, a történeti előzményeknél széles feneket épít, úgy látszik hosszú lesz. Önérzetes szavakkal bélyegzi meg a különben nemes magyar nemzet mostani zsarnoki vadékait, kik a szlávok ellen készülnek merényletre. Lám az Árpádok idejében jó volt a tót nyelv, hiszen a legrégibb magyar nyelvemlék, a híres halotti beszéd jóformán tótul van. Az árpádházi királyok tótul nevezték el a vármegyéket, Novigrádot, Újvárat, Nógrádnak, Csernigrádot, Feketevárat, Csongrádnak, a maguk családi fészkét, a magas várat, Visegrádnak. A legfőbb udvari hivatalnokot, a palatínuszt ugyancsak tótul nevezik, nadvorni pánból, udvari úrból, nádoris pánnak. Ejnye, fészkelődik újra, Popolnicki Ambrus az újra megdöfi Nosztipált. Ne cáfoljuk meg. Minek? Hisz nincs igaza. Ingerült fészkelődés támadt a magyarságban, mert a tótul tudók elmagyarázták a nem tudóknak, maga a pap gúnyos mosolyjal nézte a tengerháborgást, de csak az színlelte a nyugodtságot, mert a bal kezével miközben ide-oda kalimpált, a jobbal idegesen morzsolgatta a szokásos fehér fityegőket a nyakán. Sőt, merem mondani, tisztelt közgyűlés, folytatá fennhéjázó hangon némi művészi pauza után, hogy a régi magyar királyok még a családi szentélyükben is a szláv nyelvet használták. A szláv volt az anyanyelvük. Oho, oho, bizonyítsa be! Elég bizonyság, mélyen tisztelt közgyűlés, hogy négy Béla nevű királyunk volt, a Béla név pedig semmi egyéb, mint a latin Albertusnak, Albusnak szláv fordítása, Biela. A magyar királyok tehát még fiaikat és szláv nevekre keresztelték. Egy rikácsoló hang, mint az olló, most egyszerre ketté metszette a beszédet. A hang a karzatról jött, mindenki odanézett. Nem kápráznak-e a szemeink? Bubenyik a képéből kikelt, és alkalmasint becsípett Bubenyik kiáltott közbe. Tomi lépsje vieme! Moj pantam bolek de kristli! Szokatlan lévén a karzatról való közbeszólás, és pláne, hogy a főispán tótumfakja tette, zajos derültség támadt a teremben, de a havotán is keresztül verte magát egy éles jaj kiáltás, s minden figyelem a sikoly irányába fordult. A nagy Brontes szónok torkából jött az. A rémülettől kidagadt szemekkel mind a két kezével a derekához kapott, mintha ott tört volna ketté, s aztán gomolyaggá zsugorodva bömbölő üvöltéssel minő a megsebzett komondoré rohant ki a teremből. Utána a tótbizottsági tagok loholtak abban a hitben, hogy szeme fényükön az őrület tört ki. Némelyek félénken húzottak vissza, hogy hát ha megveszett és harapni fog. Valóságos káosz támadt a teremben. Mi volt ez? Mi baja történt? Mit kiáltott rá a főispán komornyikja? Ki tudja? Ki hallotta? Valami borzasztót mondhatott, hogy úgy ütötte le, mint a bikát a tagló. Nosza, magyarok, szászok, románok mind Klementi szerkesztő felé tódultak. Ott ül az öldasztal legszélén, és gyorsírással jegyzi a beszédeket. Rettenetes eszével mindjárt, amint hallja, azon melegében lefordítja magyarra, ki se ereszti a füléből, csak magyar öltözetben, s mármint ilyet veti papírra. Klementi hát bizonyosan tudni fogja, mi volt a közbeszólás. Tudta bizony, és nyomban felolvasta a hiteles szöveget, mely így hangzott. Mi azt jobban tudjuk, az uram ott volt a keresztelésnél. Ejnyebe furcsa. Most kezdték még csak nem érteni. Hiszen ennek nincs se füle, se farka. Hát nem valami nagy titkot vagy bűnt leplezett le a tót közbeszólás, melytől pedáknak menten össze kellett roppannia. Hiszen az egy egészen semmit mondó hülyeség. Azaz, hogy inkább sokat mondó, de inkább a közbeszólóra nézve, mert világosan látszik ebből, hogy ő is őrült. Klementi azonban jót állt a Bubenyik józan eszéjét. De hiszen nem őrült az, hanem huncut, ha egy kicsint pikós szereti az urát kigúnyolni. A koperecki bárók ugyanis azzal szoktak dicsekedni, hogy valamelyik ősük, valamelyik régi királyunkat, már nem tudom melyiket, a keresztvízre tartotta, és hogy akkor adósodtak el. És hát igaz volna az? Isten tudja, nehéz volna az ellenkezőt bizonyítani. A beállott zavart taktikai célokra akarta kihasználni az alispán, és figyelmeztette Kopereckit, hogy teremtsen csöndet, hát ha most sikerülne szavazásra bocsátani a kérdést, amikor vagy 10 tót szavazókünn van, a szavazás kimondása után be lehetne záradni a teremajtókat, és a státutum sorsa biztos lenne. Így is biztos, felelt a főispán nyugodtan, de azért rázni kezdte a csengettyűt. Ugyancsak meddő fáradtság volt. A csengettyű szava elveszett, mint egy légyzúgás a kovács műhelyben, mikorra meg a zaj kezdett már veszni felállott szólásra a száz Wolf Rudolf, a bontóvári téglagyár tulajdonosa, s német nyelven támadta a státutumot. Alig jutott el 5-6 körmondatig, már a tótok is visszatértek fenyegető gesztusokkal. Mindenki kíváncsi volt, mi újság, mi lett padákkal. Lassanként fülből fülbe szivárgott, hogy semmi nevezetes se történt, nincs baja, hála Istennek. Ezt a tótok tették hozzá. Csak egy kicsit megijedt, és mindjárt itt lesz, mihelyt átöltözik, a kék golyónál a szobájában. Valójában pedig igen otromba csín történt panaszkodának, éretlen merénylet a szólásszabadság magasztos elve ellen, mégpedig orvul, hátulról, amennyiben valami gazember galambtojás nagyságú jeget csúsztatott be hátul a szónokló tiszteletes úr ingallérja mögé, amely hirtelen leszaladván a mesztelen hátgerincén olyan rettentő érzést keltett, mintha hideg, éles pallós pengével egyszerre kettészelnék a testét. Nem csoda, hogy a szegény tiszteletes annyira kijött a sodrából, hanem hiszen nem maradhat ez példás elégtétel nélkül. Wolf úr, aki tüntetőleg búzavirágot szokott viselni a kabátja gombjukában, nem ilyenkor, csak nyár elején, ilyenkor parókát visel, de nem tüntetőleg. Szintén a hosszadalmas szónokokhoz tartozott. Nem gyújtott, nem tett hatást, legfeljebb elálmosította a magyarokat, de az is valami. Nem is igen törődött ő ezzel, észre se látszott venne nemes törvényhatóságot, mint az imádkozó, valami itt jelen nem levő képzelt alakhoz intézte szavait, hogy bevádolja barbár magyarokat. Bismarck vagy az öreg Vilmos sziluettje lebeghetett a lelke előtt. Még az elején tartott visszapillantással a hamelni patkányfogóra, aki egy varázssip elbűvölő hangjával csábította ide a szászokat, még most a sovinizmus csinnadratta brumja riasztja el innen, midőn a teremajtóknál felállított hajdúk egyike sürgönyt nyújtott át neki. Ritka idegek és ritka ékeszólás bírnak meg egy felbontatlan táviratot. Beleveszi magát az ember fejébe, és fúr ott, mint egy szú, a kíváncsiság és a rettegés bizonytalanságában himbálva az elmét. Próbálta egy darabig, de nem bírta ki. Addig-addig morzsolgatta ujjai közt, szórakozottan darálva mondókáját, míg végre feltörte és belepillantott. Arról értesíti a szuperintendens, hogy a 11:30 órai vonattal megérkezik és hozzászáll. Minthogy pedig Wolf úr buzgó presbitere volt az egyháznak, s amellett sokba vette a püspöket és nagy megtiszteltetésnek, hogy vendégül fogadhatja, legott meglepi a legnagyobb fokú nyugtalanság, akadozik, nem juttak eszébe a poének, az óráját nézegeti, hú, mindjárt 11 óra, s még otthon semmit sem tűnnek, hogy hozzáállássanak az ebéd főzéshez. Aztán a vasúthoz is ki kell menni, mégpedig egy kis küldöttséget illenék hirtelen összeszedni. Szégyen ide, szégyen oda, a szükség a legnagyobb úr mindeneknek meglepetésére befejezte, úgy szólván elcsapta beszédét, majd egy pár tekintélyesebb hitsorsosával tárgyalt, mire nagysebben lobbal többet magával elhagyta a közgyűlés termét. De bizaszt észre se vették, mert az imént belépett padákra fordult a közfigyelem, kit hívei most már, mint mártírt, szláva kiáltásokkal fogadtak. Horth Pista azonban gondoskodott róla, hogy az elnökséget figyelmeztesse a beállott kedvező körülményre, felszaladt jelenteni a főispánnak. 800 szavazat eltávozott a vasúthoz a püspök elé. Nem is tudtam, hogy ma ide érkezik a püspök, jegyzé meg az alispán, lévén ágostai hiten ő maga is. Horth Pista habiskásan kacsintott rá, nem csodálom, mert maga a püspök sem tud felőle. Puff neki, akkor semmi használt se vehetjük, mert mindjárt visszatérnek. A nevetését alig tudta elfolytani a vice ispán. Alkotmányos hasznot azonban csak ugyan nem lehetett húzni a Horth csínyéből, mert a hurbanista doktor Motika nyomban átvette a szót. Szájas prókátor volt, éles hangjáért penicillusnak gúnyolták. Ha hamar bevégezné, még volna remény, csak hogy ez is olyan penicillus, mely nem egy könnyen csukódik be. A főispán csendesen bóbiskolt az emelvényen, az alispán madarakat rajzolgatott egy ív tiszta papírosra, a bizottsági tagok csoportokba verődve trécseltek. Hagyni kell a lovat, hagy hányja ki a kehet, aztán megint húz, intétürelemre környezetét nosztipál. Ne szóljatok közbe, hamarabb elhallgatnak, de nem hallgattak el. A nagyobb kaliberű szónokok után sorombóba léptek a szatelleszeik, a kisebb fajta stréberek és az okvetetlenkedők, akiknek nincs építő téglájuk, de akad egy-egy kövecskéjük, amelyel meg lehet hagyigálni az ellenpártot. Bár gyorsan követték egymást, mégiscsak félkettőkor záródott be a sor, Ultimo Teusszal, röviden Ultimónak nevezték Bontóváron, aki kijelentette, hogy inkább a gyík hullámaiba folytja gyermekeit, mintsem magyar iskolába küldje. Ultimo úr csak ugyan az utolsó szónok volt, de mit ért, ha a szászok már délben visszajöttek elégedetlen arccal, hogy a püspök lekésett a vonatról. Poltári gyöngéden megérinti a főispán kezét, mire az fölrezzent. A tárgy ki van merítve, nincs több szónok. Koperecki keményen nézett végig a hullámzó tömegen, honnan szavazzunk, kiáltások voltak kivehetők, megrázta a csöngettyűt, mire csend támadt, aztán kinyújtotta a fejét, mely eddig vállapockái közé volt esve, és ezeket mondta kemény, ropogós hangon, hogy szinte az ódonfalak is visszhangozták. Miután a Liszi bizottsági tag úr indítványa ellen semmiféle érvet vagy kifogást nem hallottam, kimondom a határozatot, hogy egyhangulag el van fogadva. Minthogyha hirtelen támadó orkán süvít végig az erdőn, szörnyű zúgással mozdulnak meg a fák, s gajjaik egymásba kavarodva birokra szállni látszanak, legott pokoli háborgás tört ki, száz fenyegető, tiltakozó vagy csodálkozó mozdulat keresztezte egymást a füllet sűrű, párás, szinte pépszerű levegőben, s kivehetetlen kiáltások fonódtak össze fül- és idegbántó hangzavarrá. Még a magyarok is megütődve néztek a főispánra, majd egymásra. Poltári orráról leesett a pápaszem, legorulván a pulpitusról a padolatra, egyik üvege el is tört. Noszti a fejét csóválta. A főjegyző kirúgta maga alól a széket, és le akar szállni az emelvényről, míg ellenben a nemzetiségi emberek az emelvény felé csörtettek, mint a bikák a vörös posztó irányában, szenvedélyes kiáltásokkal, amelyekből csak elvétve lehetett megérteni egy és mást. Ó, nem oda, Buda, nem úgy verik a cigányt, előbb a szavazás következik, hallatlan erőszak, hát megbolondult, stb. A vakmerő Wolf a dütöl sápadt arccal egyenesen az emelvényre ugrott, Koperecki egy szigorú pillantást vetett feléje, és haragosan csapott a leoldott keresztben fekvő kardjára. Mit akar itt? Mennydörgé harsány hangon. Pillanatnyi csönd támadt. A jogunkat akarom! Kiáltál fulladozó hangot. Tessék szavazásra bocsátani a kérdést! Az már meghaladott álláspont, felelte csodálatos módon szelidre vált hangon a főispán. Én már kimondtam a határozatot. És éppen abban van a törvénytelenség, mert azon a hamis alapon mondta ki, hogy senki sem beszélt a Liszi indítványa ellen, méltatlankodott Wolf úr, most már tiszta magyar nyelven. Fölfort az ember vére, ha látja, hogy ilyesmi lehetséges. Önökre hivatkozom, magyar testvérek, ítéljék meg, mi történt itt, hiszen élő emberek vagyunk, vannak füleink, és vannak még gentlemenek. Uram, fia, hisz reggel óta nem csinálunk egyebet, csak mindig a Liszi-féle indítvány ellen beszélünk, a többi közt magam is. Most meg már az őszinte sajnálkozás és megbánás külső jeleit vette fel a Koperecki sunyi arca. Ó, Istenem! Szólt, mint egy magába szállva, összetörte naív megszeppenéssel. Mennyire sajnálom, hogy így történt, de honnan tudhattam volna én, hogy ellene beszélt az igen tisztelt barátom, mikor én nem értek németül. Gúnyos vigyorgás ült ki az ellenzéki arcokra, erre a kényszeredett kifogásra, míg a magyarok sötét hallgatásba takaróztak, melyet, mint egy kétfelé szeltakára borotva, dr. Motika sajátszerű hangja. Hát én nem beszéltem ellene, mi? Bizony meg lehet, felelt a főispán nyugodtan, de én tótul se tudok. Semmi, még pénz se fogy oly villámgyorsan, mint a tisztelet és tekintély, ha egyszer az ember költeni kezd belőle. Égtelen hahota támadt. Mit? Hogy tótul se tud? Ilyet mer mondani? Ez már mégsem plaszkum dialektika, risum tenetis amici. No, már ennek az egész világ tudja az ellenkezőjét, főispán úr, fortyant fel Padák Sámuel fejcsóválva. Hát nem tótul tárgyalt velem és társaimmal méltóságod a tegnap esti békítő konferencián? Kérdem, meri azt, amit különben az egész világ tud, és ami annyi szemközt történt, itt a megye színe előtt eltagadni? Koperecki még most se jött zavarba, se el nem vörösödött, mint egy hazugságon értek szoktak, ellenkezőleg hátravetette a fejét kevélyen, és kócsaktollas kalpagját magasra emelte, hogy szólani akar. A kínos feszültség, mely erre a feleselésre következett, mélységes csendet teremtett, még a köhintéseket is leintették a türelmetlen sziszegések. Hiszen lesz itt zaj mindjárt, mert egy szék fog most összetörni egy ember alatt. Ebből a slamasztikából lehetetlenim már kimászni. Halljuk, halljuk. Hát, igaz, kezdi a főispán szakadozottan lassan. Tegnap Tótul tárgyaltam az urakkal, és azon felül sokszor és sokakkal beszéltem. Tótul valamint még sokszor fogok, mert szeretek is Tótul beszélni, de uraim. És itt egyszerre kigyúlt az arca, szinte megszépült, míg hangjában megcsendült az érc, miből közönségesen azt az apró pénzt verik, mellyel a hallgatók megvesztegettetnek. Mikor én ezt a ruhát magamra veszem, ismétlem, uraim, ezt a ruhát! És megyszín bársony mentéje rubintköves csatjára helyezte mutató ujját. Akkor én a három istenből a negyedikben hiszek, a magyarok istenében. A földtekéből csak egy kis darabnyit látok, a magyar hazát, és minden nyelvet elfelejtek, csak egyet tudok, a magyar nyelvet. Noészen támadt erre zaj, de nem ám a főispáni szék recsegéséből, hanem a tomboló éjjel rivalgásból. A nyomott kedélyek fölengedtek, és a másik túlságba csaptak, mint a lefogott gajak, váratlanul felszabadulva, hatalmasabb erővel és lendülettel vágódnak fel a magasba. Valóságos diadalmámor fogta el a magyarokat, tobzódtak a lelkesedésben, kendőket lobogtattak, kalapjaikat lengették, egyetlen tetszetős frázis kicsalta belőlük a tigrist, aki szörnyű fogát kivicsorítva kész ellenfeleikre rohanni. A nemzetiségiek rögtön kicsinyek lettek és meglapultak, mint a siket malac a rozsban. Csupán Ul Timóteusz kockáztatott meg egy szenvedélyes felkiáltást, de Ul Timóteusz bizonyosan be volt csípve, mert józanul nem merte volna. Önöknek tehát tetszik ez a gyalázatos törvénytelenség? Nagy méltatlankodás tört ki erre. Jó szerencse, hogy immár nem karddal járnak a megyei urak, mert úgy járt volna Ul Timóteusz, mint egykor Rakovszki és Okolicsányi az Onódi országgyűlésen, ami pedig nagy kár, sőt szerencsétlenség lett volna, mert Ul úr volt a főispán napi partnere a tarokjátéknál, s Ullon kívül még csak egy ember tudta tarokot 10 mérföldnyi distanciában Bontóvár körül egy félszemű nyugalmazott ezredes. Bontóváron csak a ferblit játsszák. Minél fogva Ul úr nélkülözhetetlen harmadik volt. Sietett is a főispán elterelni róla a figyelmet, leintvén kezével a háborgást, mint Neptun a szeleket. Halljuk, halljuk! Ul, tisztelt bizottsági tag úr, törvénytelenséget emleget, amint a zajból kivettem. Nos, beismerem azon esetre, ha ő vagy társai olyan törvényt mutatnak, amelyik azt rendeli, hogy nekem németül vagy tótul kell tudnom.
Úgy van, úgy. Nincs olyan törvény, éljen a főispán.
Meghajtom előtte a zászlómat, ordított bele az öreg Palojtai István, az ellenzék legkonokabb vezérférfia. Ezt a közbejött epizódot megint percekig tartó lelkes tüntetés követte a főispán mellett, úgyhogy csak nagy sokára folytathatta szavait. Ugyebár nem tudnak ilyen törvényt mutatni, de én meg bírok mutatni önöknek olyat, mely azt mondja, hogy a határozat kimondása után minden további fecsegés hiába való. Azért tehát menjünk tovább, tisztelt közgyűlés. Napirenden van a megüresedett voglányi szolgabírói állás, jelölöm Noszti Ferencet és Kabi Józsefet. Kabi, 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 a levegő megtelt Kabi kiáltásokkal. 100 és 100 Kabi zúgott, hömpégött a teremben. A nemzetiségek összeharapták ajkaikat, és kezdtek a teremből kivonulni, odakint fenyegetőzve és lármázva, mert bent most nem lett volna tanácsos. Akik bent maradtak közülük, szintén Kabit kiáltottak, tudván, hogy a főispán ellen tesznek, csak imittamot szorványosan potyogott egy-egy noszti, és az is szerényen elenyészőn. Ő méltósága összevonta szemöldjeit, mint egy haragos Jupiter, aztán kisé felemelkedett székében, kardját a hóna alá fogva. Mint hogy úgy veszem ki, mondta határozott kihívó hangon, és szemeiből zöld fény lövelt ki, hogy a többség Noszti Ferencet óhajtja, ezennel kijelentem, hogy Noszti Ferenc választatott meg. Több tárgya nem lévén az ülésnek, ezennel bezárom. A meglepetés pillanatnyira megfagyasztotta az ajkokat. Lehetséges-e? Jól hallották-e? Higgyenek-e a füleiknek? Az apró sérelmekre gyorsan vág vissza a tömeg, de a nagy injúriák, mint az erős ökölütések megszédítik az elméket. Úgy szólván levegő után kapkodtak a magyarok, és mindössze egy általános fölsziszenés hangzott. A nemzetiségek gúnyosan kiáltozták, itt vanni, kellett ez nektek, éljenezzétek át most a pupákok. Kabi József halott halványan ugrott fel az egyik zöld asztalra. Hát engedjük ezt, polgártársak, hörögte, hiszen többségben vagyunk. A főispán eközben rendíthetetlen nyugalommal lépegetett le az emelvényről, mint aki minden dolgát jól végezte. Némelyek elejébe futottak, hogy szép szóval meggyőzzék, visszatérítsék, mások ellenben tanácstalanul kiabáltak, kérdezősködtek, lótottak, futottak, szörnyülködtek és fejvesztve keresték a fejüket, a Kabi párt vezérét, az őszhajú Palojtai István, aki csak az imént rakta le hódulati szóbokrétáját a főispán lábaihoz. Hol van Palojtai? Merre van Palojtai? Mit mond Palojtai? Halljuk Palojtait! Palojtai azonban, aki a legtekintélyesebb véne volt Bontóvár megyének, s mérges ember, mint a paprika, ezúttal csak a vállait rángatta ide-oda. Ja, kedves barátim, mondá végre nagy kedvetlenül az ő parasztos ódonmodorában, ha megettük a fácányt, aki nagyon ízes pecsenye volt, most már bizony nyeljük le a békát is, aki nagyon keserű falat. Ebben aztán akarva nem akarva igazat kellett neki adni. Ha az egyik jogtalanságot, mert jól esett, lelkesen megéljeneztük, most már nem lehet sírni a másikért. Így lett meg a Voglányi járás szolgabírája, Noszti Feri. Persze, Suba alatt sok szó esett erről ezután is, és ha Noszti Feri annyit csuklott volna, ahányszor a napokban emlegették a nemesi kúriákon és egyebütt, nem éppen hízelgő megjegyzésekkel, a doktorok bizonyára nem eresztik útnak tél közepén. Minthogy azonban éppenséggel nem csuklott, és teljesen egészséges volt a főispánnak arra a sürgőnyére, hogy szolgabírónak választottott. Jöjjön a hivatalát elfoglalni, legott útnak indult, azaz előbb még egy uzsorást hajszolt fel a két szerencse utcában, akiből egy kis kölcsönt csiholt ki az új állásra, amellyel az utolsó estén kövére butiköltséget próbált szerezni a koronabeli kártyaszobában. Minthogy azonban a szerencse istenasszonya mögött nem Koperecki ült, hanem ellenkezőleg ő mellette ült egy úgynevezett rokonszenves gibic, aki a kezei és a szemöldökei mozgatásával minden kártyáját ki tudta fecsegni. Titkos egyetértésben az ellenjátékosokkal, reggelre csak annyi pénze maradt, hogy a vasúti jegyét megválthatta. Sokkal könnyelműbb volt, mint sem ez lehangolta volna. Semmi az, hiszen Bontóváron már ott a sógor, aki rendbehozza. Fellengős tervek és remények ringatták, most végre megfogta a szerencse anyját. A raj majd utána jön. Milyen csodás véletlen, hogy éppen a Voglányi járásban lesz alsórekettyés is oda tartozik. Tehát a legtermészetesebb módon jut be majd a Mariék házához is. Szapriszti, ez olyan szépen következik egymás után, mintha ő diktálná, vagy még jobban. Kíváncsi volt, mit szól mindezekhez Máli néni, akivel élénk levelezésben állt, és akinek még pápáról a vendéglőből megírt a hosszú levélben, a Findura szőlőjében lefolyt kalandot. Máli néni azt felelte ekkor röviden, ne tégy semmit többé, meg sem moccanj ezentúl, a fűmag el van vetve, várd meg nyugodtan, mi kikel és megnő, hogy széna legyen belőle, szerencsés kópé vagy. A szerencsés kópé megérkezett, és nyomban a megyeházába ment, ahol éppen nagyban tisztogattak a főispán lakóosztályaiban. A főispánnét várták, aki holnap érkezik meg a kis Izrael báróval a Krapeci kastélyból. Fehér ruhás leányok és a helybeli úrnők Bécsből rendelt kamélia bokrétával fogják várni a vasútnál. A főispán nagy patáliát csapott, hogy minek pusztították el a szobájában lévő pókhálót is a tisztogatás révén. Hogy engedhetted azt, te mamlasz? Ez Bubenyiknek szólt. Hát nem tudod, hogy az a pók nekem kedves állatom volt, akit órákig elnézegettem, mikor már tőletek megundorodtam? A leghívebb barátomat öltétek meg, őtőle tanulgattam a szövést, aztán micsoda hasznát vettem csak az ősszel is, mikor még nyitva lehetett az ablakokat tartani. A beszálló legyeket mind elfogdosta, fölfalt, egyiket se engedte, hogy engem molesztáljon, és most vége van. Jól van, Bubenyik, most az egyszer elnézem a dolgot, hanem ha valamikor itt legyeket találok, azokat neked kell megenned a pók helyett. Isten engem úgy segéljen. Nini, hát megjöttél, szervusz, sógor! Elmehetsz, Bubenyik. Kötelességemnek tartottam a sürgőny folytán, mondta az új szolgabíró némi szertartásos ízzel, és mindenek előtt hálás köszönetemet fejezem ki a megválasztásért, nagyon kedvesen lepett meg Majdnem egyhangúan ment, mosolygott a főispán, megrázva a sógor kezét. Nem az én érdemem, szerénykedett Feri, ősök érdeme és a noszti név nimbusza. Nos, úgy értem az egyhangúságot, Amice, hogy az én hangom, akárhogy kieresztem is, csak egy hang. A fő az kélekaláson, hogy megvagyok. Világos és természetes. Napóleonon se kereste az ördög sem, miként lett első konzul, de császár korában nem kereste, mert akkor nem volt már tanácsos keresni. Te azonban egyelőre még nem vagy császár, sőt, én magam sem vagyok. Azért tehát jó lesz magadat mindenek előtt egy kicsit megszerettetni, azért sürgönöztelek fel, hogy azonnal láss hozzá. Szívesen tenném, de hol kezdjem? Ezt is megmondom. Leteszed az esküt, ami rendszerint hamis eskü, mert azt egy szolgabíró se tartja be, de ezt az Isten nem is kívánja, van annak egyéb dolga is, mint a vármegye adminisztrációját figyelemmel kísérni. Annál inkább kívánják ennek az eskünek a be nem tartását a járás befolyásos bizottsági tagjai, ezek a lilipoti oligarchák a maguk 200 vagy 300 holdján. Máskülönben kimarnak, elüldöznek, gáncsot vetnek, fegyelmikbe mártanak, s a pokol lesz az életed még itt a földön. Azért tehát látogatásokat teszel a járásodban, az előkelőbb embereknél is, igyekszel szeretetreméltó, kedves embernek mutatkozni. Persze, hanem... Tudom, mit akarsz mondani. Ahhoz fogad kell és csinos hajdú a kocsi ülésre, aztán egy kis apró pénz a borravalókra és a kártyára, mert azt csak nem mondhatod, ha tarokkozni hívnak, hogy nem tudok. A tudatlan ember ne vállaljon megyei hivatalt. No, ugye ezt akartad mondani? Bölcs Salamon se beszélt különben. Méz és szín bölcsesség csurog ajkaidról. Ami a többit illeti, az mind meg lesz magától. Lakást kivehetsz Voglányban, az elhalt szolgabíró házát kiadja az árvaszék, gazdasszonyt ellenben ne fogadj, mert azzal hírbe hoznak, ha olyan vén lesz is, mint a Vatuzsálem hátra maradt özvegye. Kosztra egyéb iránt nincs is szükséged, mert a szolgabíró a járásban mászkál, és mindenütt etetik, mint a pókot. Képzeld csak, milyen mérgen van. Kisöpörték a kedves pókomat, akinek itt volt a hálója az íróasztalon melletti ablaknál. A főispáni pókot. Ha-ha! Ha megtudja, Clementi egy humoros újdonságot ír róla. Ismered Clementit? Nem. Ó, bárcsak én se ismerném. De hogy a szavamat ne felejts el, hát mondom, ne tölts gazdasszonyt, és egyáltalán ne vigy háztartást, mivel ma itten, hónap ottan szépen kitartanak a kúriák és a kastélyok a hajdúval együtt. Csak valahogy el ne áruld a hajdú előtt, vagy a kisasszonyok stambuchjaiban, hogy melyik a kedvenc ételeid, ha csak nem akarsz egy évben 710-szer lekváros derejét tenni, vagy káposztás kockát, aszerint, amint a hajdú megsúgja, akit a háziasszonyok ez iránt kivallatnak. Tézd meg neki 25 bot vagy halálbüntetés terhe alatt, hogy e tekintetben nézetet nyilvánítson, és olyan változatos kosztod lesz ingyen, majd meglásd, mint egy kanonoknak. Megengedem, kedves Izrael, de hát a többi. A többiről én gondoskodom. Még hajdút, kocsist is fogadtam már a számodra. Te vagy a világ legédesebb sógora, áradozott Nosztiferi, és a legkörültekintőbb főispán. Először is itt van egy 100-as, ezt egyelőre kölcsön adom 8-as kamatra, mert ne gondold, hogy engem szipolyozni fogsz. Amit eddig adtam, mind föl van jegyezve, a fizeted utána a kamatokat, majd ha lesz miből, hiszen talán lesz. Jelentősen hunyorított rá a bal szemével. A lovaidat az én saját nevelésű tátosaimból válogattam ki, tudnélik a rosszát válogatta ki. 700 forint az áruk, sógorok közt, mert olyan könnyelmű embertől, mint te, ha ugyan volna, egy másik 700-at is megkapnék. A bricskát pedig Krapecről hozattam. Nem új, mert az nem is gavallérnak való, azt hinnék, ha új volna, hogy csak most kezdesz úr lenni, pedig annak a színének kell lenni, hogy folytatod. És arra fölséges egy ócska bricska, olyan, mint az öreg nemesség. Egyéb iránt kitataroztatta Bubenyik, úgyhogy jobb az újnál, és újból ki van lakkozva, olyan, mint egy mint egy kalitka. Ezt a szót húzta ki elméje szűkös szótárából, mert legközelebb feküdt a valósághoz, mint hogy otthon Krapecen tyúkok és másféle házi szárnyasok tanyáztak és költöttek benne. Feri urat meglehetősen lehangolta, és szinte az egekből rántotta alá a fogat vázlatos rajza, de nem szólt, csak a bajuszát pöndörgette kissé idegesen. Mindezeket az apádnak ígértem meg. Folytatta. Egy Koperecki pedig vagy meghal, vagy megtartja szavát. Notta bene, a bricska ára 250 forint, a hámot ellenbe kölcsön adom ideiglenesen, de ha szétszaggatjátok, előre megmondom 70 forint az értéke, mert Clara Pactaboni Amici édesferim, nagyon tetszeni fog neked az egész úri készség, éppen egy szolgabíróhoz való. Egész életedben áldani fogsz érte, hanem azért ne bízd el magad túlságosan az atyafiságos érzületeimben, mert már hallhattad is, hogy én egy kicsit bolond vagyok. Ezt a nővéred is bizonyíthatja, ha nekem nem hinnéd. Mondtam már, hogy holnap érkezik? Nem. No hát, mondom, megjön és egy nagy bál lesz nálam a farsangon. Természetesen te is részt veszesz rajta, de nem erről van most szó. Arra akartalak inteni, hogy ne bízd el magadat az érzelmemben, mert ahogy most a főispánnál jelentkeztél és a sógort találtad, úgy is csöppenhet, hogy a sógorhoz jössz egyszer vagy másszor, egyben vagy másban, és a főispánt találod magad előtt. Most pedig elmehet a szolgabíró úr. Bubenyik majd elvezeti a kék golyóba, ahol a lovai és a cselédei vannak. Fizesse ki a számlájukat, és menjen a járásba egyelőre csak ismerkedni. Noszti engedelmesen sarkon fordult előjárója szavára, és a kéznyújtást se várva sietett az ajtó felé. Kopereckinek tetszett ez az engedelmesség, és nyájasan szólította vissza. Maradj kérlek még egy kicsit. Látom, jó tisztviselői matéria lappang benned, eltaláltad a helyes ösvényt, és nem akarsz visszaélni a rokoni összeköttetéssel, amitől megvallom, fáztam egy kicsit. Hát, ülj le most már, végy egy szivart az agyaradra, míg kikeresem számodra a hasznos útmutatást, azt ingyen adom. Kinyitott egy fiókot az íróasztalban, sokáig kutatott, kotorászott benne, és káromkodott, hogy nem találja. Felváltva szitta Bubenyikot és Malinkát, míg végre megsokalta felé. Ugyan ne fáradj, kérlek Alásra, majd megveszem útközben a könyvkereskedésben. Mit veszel meg a könyvkereskedésben? Csodálkozott a főispán. Mi egyebet, mint a közigazgatáshoz szükséges új mutató kézikönyvet, vagy nem azzal akarsz megajándékozni? Elnevette magát Koperecki, és kedélyesen hátba ütötte sógorát. Ó, jaj, te golyhó, miféle bolondságokon jár a te eszed? Isten ments, hogy én te rád könyvet tukmáljak. Egyet tanulj meg, lelkem, hogy patikából szeretni, könyvből országot igazgatni, romlásra vezet. Honnan tanuljam hát meg a közigazgatást, hiszen tudod, hogy sohasem foglalkoztam ilyesmivel? Hogy honnan tanuld meg? Ej, hát minden egyéb megtanít arra csak a könyv, nem? Megtanít például a bricskád, mert ahol nagyot zökken, ott kátyús az út. Hát elrendeled, hogy csinálják meg. Ahol a lovad megbotlik, vagy visszahökken a hídon, ott bizonyosan valami baj van, vagy a korlátfán, vagy a híd dongákon, meg kell csináltatni. Ahol a pajták lyukain ki van tolva a kocsirúd a közlekedési útra, úgyhogy a sötétben felesnének a pityókos emberek, elrendeled a kocsi eltávolítását a rúd különbeni elfűrészelésének terhe mellett. A közigazgatás a legkönnyebb dolog a világon, látni kell tudni és parancsolni, ez az egész. Azon felül tapintatos legyen a szolgabíró. Ha valami üdvöset csinálsz, csináld nagy kürtöléssel, nagy nyilvánosság előtt, ha valakire 25-öt vágatsz, gondoskodj róla, hogy ne legyen hozzá tanú, mert most már állítólag nem szabad botozni. Nem a miniszter, hanem az újságok miatt. Ahol rend nincs, rendet kell csinálni. Ahol az igazság erősebb, mint az emberek, ott az igazságot kell a nyerekbe ültetni. Ahol ellenben az ember erősebb, mint az igazság, ott az illető ember pártjára állasz. A legnagyobb tudomány tehát az embereket ismerni a talpuktól kezdve a fejük tetejéig, és arról szól, fráter, az én hasznos új mutatásom, amit keresek, de itt is van már. Elbújt a kutya a sok ostoba írás közé. Egy kis paksamétát húzott ki, és abból kikereste a voglányi járásra vonatkozót. Ez az, mondá jelentősen, ezt tanuld meg, mint Bibliát, és kövesd, hogy hosszú életű légy ebben a járásban. Szólt pedig a hasznos útmutató a járásban lakó előkelőbb és szájasabb családokról, valamint azokkal való diplomatikus és célirányos viselkedésre és bánásmódról ilyen formán. Mezernye. Briskai Péter, 300 hold. Szereti a latin klasszikusokat, egyéb nem imponál neki, erős kálvinista, gorombáskodni kell vele, a mézédes embert utálja. Voglány. Vraca Károly, meggazdagodott fűszerkereskedő, hiú ember, pertú kell szólítani, és tehetsz vele, amit akarsz. Bárkányban. Török Gábor, nagybirtokos és nagy szamár, dicsérni kell a juhait és rendelni a saját készítésű édes pálinkából. Kaszád. Korgó Dániel, 400 hold, sok atya fia van, szidni kell őket előtte. Alsó rekettyés. Tóth Mihály demokrata, bolondos nézetekkel, jó ember, használható, bár nagy befolyása még nincs, a nagyzolást nem szereti. Drenk, Palojtai István, nagy portentum, buzgó katolikus és erős antiszemita, ám bár kuruc véralkatú, az uralkodó házat nem szabad előtte ócsárolni, mert Károly Albert főherceg, akinek vadászterülete van a megyében, meg szokta hívni vadászataira, s ilyenkor vendégül is betér a házához. Erre igen büszke, de különben is sok bogara van. Így ment ez véghetetlen sorban, éveken keresztül az összes bizottsági tagokról. Némely helyütt kényes és sikamlós instrukciók is előfordultak, ilyenfélék. Meg kell a menyecskét fogdosni, imittam ott a vén salabakter szereti, ha nejét idegenek kívánatosnak tartják. Ugyancsak szigorúan óvja, ha hasznos útmutató a vele élőt, nehogy Csobolyó Miklóstól a családja után tudakozódjék, mivel hogy az egyik kisasszony a Rómában van, Beszterce bányán, a feleségétől pedig válik.